Szeretettel köszöntöm a testvéreket, 312. számú dicséretünket énekeljük végig, ezzel készüljünk Isten igéje meghallására. Jól ismert adventi énekünk ez, 312. Várj ember szíve, készen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy gondunkat viselted ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy kész vagy szólni hozzánk, hogy taníts bennünket. Köszönjük neked, Krisztus Jézus, hogy amikor itt jártál közöttünk, akkor értünk haltál a Golgota keresztjén. És köszönjük, hogy most ott a mennyben kimondhatatlan esedezésekkel könyörögsz érettünk, a földi gyülekezet tagjaiért. Igen, Urunk, Te mindent megtettél az életünkért is, és az örök életünkért is. Szólj hozzánk! Könyörű rajtunk, hogy a te szavad olyan szívbe hújjon, ahol megtermi a maga gyümölcsét. Tedd jó földé a szívünket. Azért kérjük tőled, Urunk, mert tudjuk, hogy ez csoda. És neked van hatalmad csodát tenni. Magunktól a mi szívünk alkalmatlan arra, hogy befogadja, amit te mondasz. Cselekedj hát velünk csodálatosan, Urunk. Amen. Kedves testvérek, a mai esti példázatunk a Máté evangéliumában van megírva. Az evangélium 25. részében. A 25. részben, mégpedig a 31. verssel kezdődő ige szakaszban. Jézus mondja, mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, ezt mondva, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, hozzád mentünk volna. És felelvén a király mondta majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, ezt mondva, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Úgy kezdődik ez az utolsó ítéletről szóló jézusi példázat, hogy mikor eljön majd az embernek fia az ő dicsőségében. Erre vártunk és erre várunk, hogy eljön az embernek fia. Méghozzá az utolsó ítéletről szóló példázat szerint dicsőségben fog eljönni majd. Advent azt jelenti, hogy keressük a jövő biztos pontjait. És mivel a jövőbe egyedül az Isten lát, senki más, mi ezért olvassuk a Bibliát. Ezért vesszük kezünkbe Isten igéjét, És ezért tájékozódunk a Biblián. Mert senki nem tudja, hogy mi lesz az eljövendő időkben. Egyedül az élő Isten, övé a jövő is. Nem csak a múltunk, nem csak a jelenünk, hanem a jövő is egészen és mindenestől az Istené. Mi ezért figyelünk Jézus Krisztusra, az ő szavaira, mert ő benne maga az élő Isten jött el közénk, ahogy maga Jézus mondta, aki engem látott, látta az atyát, aki engem hallott, hallotta az atyát. Ő és én egy vagyunk. Nekünk nagyon fontos, hogy mit is mond Jézus. Ezért figyeltünk hét estéjein arra, amit Jézus arról mondott, hogy visszajön. Hogy eljön az advent beteljesedése, hogy Jézus megérkezik. Nos, kedves testvérek, ez a most olvasott ige az ember földi története utolsó felvonását lezáró jelenet. Eljövendő jelenet, valóságos jelenet, az utolsó ítélet. Ma ez az ige, ez a példázat lesz előttünk. És nagyon fontos, hiszen ha az ige is azt mondja, hogy ez az utolsó, ez a végső jelenet, és ott történik valami nagy és különös dolog, akkor igazán fontos mindannyiunk számára, a magunk életére nézve, hogy hogy is zajlik majd velünk ez az utolsó jelenet. Így kezdi az Úr Jézus, hogy mikor eljő az embernek fia az ő dicsőségébe, és vele mind a szent angyalok, akkor beül az ő királyi széke dicsőségébe. Tehát kijelenti sokat szor Jézus, mikor eljön az embernek fia. Magáról mondja, hogy eljön, hogy visszajön, hogy ez bizonyos, hogy hova jön vissza Jézus, azt nem mondja meg. Hiába folyik e tekintetben is egy régi vita zsidók és arabok között, rokonok között, hogy hova is fog visszaérkezni. Jézus nem mondta meg, ezért nem tudjuk. De volt, amit Jézus elmondott. Azt mondja most, hogy az ő dicsőségébe fog visszaérkezni. És ma először erről szeretnék valamit mondani, hogy Jézus az ő dicsőségébe fog visszaérkezni. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy emberi természete nélkül. Mi hozzászoktunk, akik az evangéliumot olvassuk, és az evangéliumokban Jézus Krisztusról olvasunk, hogy látjuk folyamatosan Jézusnak az emberi arcát, az emberi természetét, hogy az ige mondja róla, hozzánk mindenben hasonló volt, kivéve a bűnt. És valahogy hozzá is szoktunk már, hogy Jézusra így gondolunk, mint egy emberre. Amikor azt mondja Jézus, hogy visszajövök, az angyalokkal, a szent angyalokkal, a mennyei seregekkel, a dicsőségemben, dicsőséggel jövök, az azt jelenti, hogy nem lesz ott rajta az emberi természete. Sokan ma is úgy gondolnak Jézusról, hogy csak egy ember. Egy olyan ember, aki hát különösebb volt, mint a többi. Minden szempontból, de csak ember volt. Egy ember, aki csodálatos orvos volt. Egy ember, aki csodálatos tanító volt. Egy ember, aki csodálatos próféta volt. Egy olyan ember volt, mint a többi vallás alapító ember. Ő is egy ember volt. Ebbe a sorba áll bele. Nagyon tiszta életet élt. Különös utat járt, De valójában ő is csak egy ember volt, egy szent ember, de csak ember volt. Volt egy pogány százados, aki felismerte benne, hogy nem csak ember ő. Egy pogány százados. Bizony ez az ember Isten fia volt. Milyen nagy dolog, amikor valaki a földi életébe fölismeri, hogy Jézus több, mint egy ember. Mert az utolsó ítéletkor mindenki már enélkül, az emberi vonás nélkül, csak az ő dicsőségébe fogja látni Jézust. Kétségbejtő lesz, ha valaki először ott döbben rá, hogy ez nem egy ember volt. Hogy miközben volt emberi természete is, miközben hozzánk mindenben hasonló volt, mégis ő az Isten fia volt, maga az Isten járt benne közöttünk. Amikor beül az ő dicsőségének királyi székébe, akkor leleplezi magát Jézus az egész világ előtt. Akkor lehull az emberi vonások mindegyike. És ott ül a királyok királya és uraknak ura az ő dicsőségébe. Ekkor megmutatja Jézus, hogy kicsoda ő. Igazi hatalma jól látszik. Vele jönnek a szent angyalok. A láthatatlan világ teremtményei látható módon vele jönnek. Fényük és számuk meg fogja haladni minden emberi fantáziánkat. Amikor Jézus visszajön a szent angyalok seregével, és beül az ő dicsőségének királyi székébe, az valami fantasztikus. Emberi szem el nem gondolja, emberi értelem nem is sejti. Micsoda különös, félelmetes és csodálatos sereg jelenik meg. És akkor beül Jézus az ő dicsőségének királyi székébe. Igen, akkor már nem a megalázott, a kigúnyolt, a megköpött, nem a kereszt alázatos Krisztusa lesz. Nem az a Krisztus lesz, aki nem nyitotta meg száját. Nem az a Krisztus lesz ott. És ezzel a Krisztussal már nem tehetik azt az ellenségei, amit tehettek, míg itt járt közöttünk. Míg valóságos emberségébe és valóságos istenségébe megengedte mindazt, amit megtett vele az ember. Nem az a Jézus jön vissza. Beül királyi székébe. Ekkorra minden ellensége feladja már az ellene való harcot. A földi világi ellenségei is, a farizeusok, az írástudók, Pilátus, a zsidó főpapok, az azóta újra és újra született minden ateista, aki harcolt ellene, aki könyveket írt róla, mind föladja a harcot. Egy sem fogja tudni megemelni a kezét, és nem fogja tudni kinyitni a száját. Minden földi ellenfele néma csöndbe lesz előtte. Akik üldözték a gyermekeit, és benne őt, akik pusztították őket 2000 éven át már immáron, minden ellensége feladja a harcot. És a láthatatlan világ minden ellensége is, a sátán angyalai is, mindenki befejezi örökre a vele való szembenállást. Hatalma, ereje, szellemi, lelki nagyságában ott fog ragyogni előttünk Jézus. Beül dicsőségének királyi székébe. Aztán azt mondja tovább Jézus ebben a példázatban, hogy az ő királyi trónja előtt minden valaha élt ember kivétel nélkül ott lesz. Ekkor a vége van már a feltámadásnak. Mindenki feltámad. Mindenki él. Feltámadnak a hívők és a hitetlenek, az Istent imádók és az Istent káromlók, a Jézus előtt hódolók és a Jézus semmibe vevők. Ott lesz előtte minden nép, minden egyes ember, aki valaha erre a világra megszületett. Azt mondja az íge, Jézus maga mondja, minden etnikum, minden nép ott lesz ő előtte. Azt mondja az írás, hogy elébe gyűjtetnek a népek, elébe állítatnak az emberek. Senki nem mondhatja azt, hogy nem megyek. Senki nem mondhatja, hogy én ezt nem akarom. Nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk, ott a kell az igébe, a Krisztus ítélő széke előtt. Senki nem mondhatja azt, hogy én pedig oda nem megyek. Meg kell jelenni, mert elébe állítatnak a világ minden népei. Nem nevezi meg Jézus a népeket, nem nevezi meg a fajokat, a vallásokat, a felekezeteket, mert ott már ezeknek semmilyen jelentősége nem lesz. Itt a földön volt, mennyit harcoltak egymással szemben népek, nemzetek, vallások, csoportok. Mennyi könny, mennyi vér, mennyi halál, mennyi pusztulás. És ott kiderül az utolsó ítéletkor, semmi jelentősége nincs. Elébe állítatnak mind a népek. Mi az egybegyűjtés célja? Miért gyűjt Jézus mindenkit, aki valaha élt az ő királyi trónja elé? Azért, testvérek, hogy mindenkinek a saját szemével kell látnia Jézus Krisztus dicsőségét és hatalmát. Mindenkinek látnia kell Jézus dicsőségét és hatalmát. Ezért állítatnak elébe minden népek, minden emberek. Kivétel nélkül. Mindenkinek látnia kell ezt a Jézust, és akkor kezdődik a világ legnagyobb gyűlése, a nagy világgyűlés. Amikor ott áll előtte már a világ minden népe, minden ember, akkor a király szétválasztja az összes előtte álló embert. Jobb és bal keze felé állítja őket. És innentől kezdve nagyon személyesen fontos és érdekes, életbevágóan fontos, hogy vajon melyik csoportba állít majd a lángszemű Jézus, a királyok királya, ahol én már nem mondhatok semmit. Úgy választja szét őket, mondja az íge, hogy a szavával. Gondoljátok csak végig, hogy Isten mindent a szavával csinált, az igével. Az igével, a szavával teremtette a világ mindenséget. A szavával tartotta fönt és működtette az egész világ mindenséget. A szavával nyerte meg az emberi szíveket. És a szavával fogja tévedhetetlenül szétválasztani az embereket. Tévedhetetlenül. A szétválasztott tömeg egy részének azt mondja, gyertek, én atyámnak áldottai. A másik részének azt mondja, távozzatok tőlem, ti átkozottak. És ugye innentől kezdve nem mindegy. Hogy mit fog mondani? Amikor ott állunk mi is a feltámadás után, abba a hatalmas világgyűlésbe, hogy mit fog mondani? Azt mondja, hogy gyere, én atyámnak áldotta. Vagy azt mondja, hogy távozz tőlem, te átkozott. Nem mindegy. Hogy azt mondja, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, a mennyországot, amely számotokra elkészítetett, e világ megalapítása óta. Jöjjetek mind, akik áldássá lettetek, akik az atya áldásával éltetek, mert elfogadtátok, és így örömmondó és békekövetei lettetek ennek az atyának. Jöjjetek, áldottak. Jézus tévedhetetlenül fogja kimondani mindenkire, mert ismeri az övéit. Mindet. Név szerint ismeri. Mindet. Aki egyszer Jézusé lett, azt Jézus név szerint ismeri. Ezért a szétválasztás is így fog történni. Nem úgy, hogy magasak arra, alacsonyak arra. Szimpatikusak oda, nem szimpatikusak ide. Nem, nem. Név szerint fogja Jézus ezt elvégezni, mert ismeri az övéit. Méghozzá név szerint ismeri az övéit. A másik csoportnak meg azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti gonoszok, az örök kárhozatra. Tegnap elmondtam, hogy minden példázatban van egy bibi. Minden példázatban megjelenik valaki, valaki, aki látszólag oda tartozik, és mégsem. Ugye beszéltünk arról, hogy Isten országa a gyülekezet itt a földön. Mi vagyunk Isten országa? A gyülekezet. Itt is azt olvasjuk a 44. versben, hogy van, aki opponál, van, aki felszólalna az ellen, amit a király mond. Úgy mondhatnám, hogy van, aki fellebbez. Ott van a 44. versbe. Van, aki fellebbez. Csak ott már nem lehet. Mert ez az utolsó ítélet. Nincs utána semmi. Nincs többé fellebbezés. Azért ez a neve, hogy utolsó ítélet. Ott már nem lehet azt mondani, hogy Uram, nem tudom, jól figyeltette az én életemet? Uram, beszámoltál dolgokat? Uram, jól láttál te engem? Igazságos vagy te? Ott már nem lehet. Nincs fellebbezés, mert van ítélet. Hozzászokott az ember itt a földi élete során, hogy magyarázatokat mond az Istennek. Ott már nem lehet. Ott nincs, hogy majd kimagyarázom magam. Sokan csinálják ezt itt is. Isten hívó szavára mentegetik magukat, és megmagyarázzák a miért nem engedeket. Miért nem hiszek? Miért nem akarok megtérni? Miért nem akarok a nyájhoz tartozni? Miért nem? A példázatból kiderül, hogy ott már nem lehet. Mert az az utolsó ítélet. Kedves testvérek, a legnagyobb kérdés ott is és azóta is, hogy minek alapján lesz a szétválasztás? Egy szeszélyes király előtt fogunk megállni, mert vannak szeszélyes királyok. Mi is a magunk kis királyságában milyen szeszélyesek tudunk lenni. Isten nem szeszélyes király. Nem úgy lesz, hogy hát ahogy most hirtelen érzem, ahogy gondolom. Isten nem szeszélyes. Igen, ez egy nagy kérdés, hogy kik lesznek, akik azt hallják, hogy gyertek, én atyámnak áldottai, és kik lesznek, akik azt hallják majd, hogy távozzatok én tőlem. És kedves testvérek, van itt egy, nem véletlenül, de van egy óriási félreértés, hiszen Jézus ebben a példázatban folyamatosan beszél a cselekedetekről. És ebből következően a keresztények közül is nagyon sokan úgy gondolják, hogy azoknak mondja az Úr Jézus, hogy gyertek én atyámnak áldottai, akik a maguk cselekedeteivel ezt kiérdemelték. De nem ezt mondja Jézus. Rá is hangolódtunk mi, a keresztényeknek egy nagyon jelentős része, hogy a cselekedeteink, hogy tegnap beszéltem a keresztségről, sokan úgy gondolják, hogy a keresztség üdvintézmény. Meg vagyok keresztelve, mit tud csinálni az Isten? Kinyitja az üdvösséget. Nem. Én úgy gondolom, hogy én egy nagyon aktív, jó dolgokat cselekvő, tevő ember vagyok, ugyan mit tudna tenni az Isten, mint hogy kinyitja az üdvösséget. Kedves testvérek, számunkra nagyon fontos a Biblia alapján a jó cselekedet. De az üdvösségben nem ez a kritérium. Velünk jönnek a jó cselekedeteink. De az üdvösségnek nem ez a kritériuma, hanem a szétválasztás a Jézushoz való viszony alapján történik. Honnan tudjuk? Ebből a példázatból is tudjuk. Mindig kimondja Jézus a végén, velem cselekedtétek meg. Igaz? És akiknek azt mondja, hogy távozzatok, azt mondja, hogy velem nem cselekedtétek meg. A döntés Jézusra nézve történik. Kedves testvérek, a világtörténelem egyetlen vízválasztója Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, az ő személye. És ott az utolsó ítéletkor minden azon múlik, hogy ismerjük-e egymást, hogy befogadtam-e én őt. Testvérek, a világtörténelem vízválasztója nem a pénz, bár sokszor úgy látszik, hogy minden a pénzen múlik. Most is egy ilyen gyalázatos időt élünk, csak el ne higgyétek, hogy a pénzen múlik minden, meg be ne álljunk ebbe a gondolatsorba. El ne higgyétek, a világ nagy vízválasztója nem a pénz. Nagy népek rettegtetnek kis népeket fegyvereik nagyságával és sokaságával. Fenyegetik őket. És hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az erő a nagy vízválasztó. De nem így van. A világtörténelem vízválasztója Jézus Krisztus személye. Nem csak az utolsó ítéletről szóló példázatból derül ki, hogy ő a királyok királya, hogy ő az uraknak ura, hogy minden térdnek ő előtte kell meghajolnia, minden egyes térdnek, ha akarja, ha nem, ha hisz benne, ha nem, meg kell hajolnia. Elfogadtam-e, amit nekem is kínált? A hozzávaló viszonyom a vízválasztó. Cselekedhet-e bennem Jézus? Mert mi a jó cselekedetekre így gondolunk, hogy a hitünk gyümölcse, De nem úgy, hogy én produkálom. Az egyiket humanizmusnak hívják, a másikat kereszténységnek. Hanem Jézus cselekszik bennem. És azoknak a cselekedeteknek mindig más az íze, az illata és a hatása, az eredménye. Cselekedhet-e bennem Jézus? Kedves testvérek, amikor az Úr Jézus elmondta ezt a példázatot, akkor a hívőket akarta megerősíteni. Tudta, hogy a kereszténység útja, a komoly, hívő, életű emberek útja mindig keserves lesz, mert mindig egy idegen világba fogják élni az életüket. Mert mi se világból valók vagyunk attól a pillanattól kezdve, hogy az életünk Jézus élet. Kettős állampolgárok leszünk. Egyszerre leszünk földi és mennyei állampolgárok. És a vízum Jézus pecsétje. Az utolsó ítélet fő célja az, hogy a hívőket megerősítse Jézus abban, hogy az emberi történelem végén ennek a mi csodálatos Krisztusunknak két tulajdonsága felragyogjon mindenki előtt. A kegyelme és az igazsága. Mindenkinek, akit maga elé állít majd Jézus, mind a kettőt látnia kell, de mindenki csak az egyikben részesül. Mindenkinek látnia kell majd Jézus kegyelmét, és látnia kell Jézus igazságát, de mindenki csak az egyikben részesül. Vagy a kegyelmében, vagy az igazságában. Boldog az, aki a kegyelemre számít, és nem az igazságra. Mert Uram, ha te számon tartod a mi vétkeinket, kicsoda állhat meg előtted? Senki, bizonnyal senki. És ha én mindent megtettem, és csak hitvány, szolga vagyok, akinek mennyei belépője, Jézus hívása, Jézus gírái, amiket ad, a Jézustól kapott fehér ruha, mind kegyelemből van. Csak Isten kegyelmére számíts, kerüld Isten igazságos ítéletét. És keresd Isten kegyelmét. Ne számíts semmi másra, amíg áll a kereszt, addig a kegyelem ajtaja előtted is nyitva van. Ha nem a kegyelem ösvényén jössz, akkor az igazságod útján jössz, és akkor meg nem állhatsz Jézus Krisztus előtt. Amíg áll a kereszt, leborulhatsz, és elfogadhatod Isten neked is kínált ingyenvaló kegyelmét, bocsánatát, üdvösségedet a Krisztus Jézusért. Boldog az, aki az utolsó ítéletre gondolva és készülve kegyelemre számít, és nem az igazságra. Isten azt szeretné, hogy boldog ember légy. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy tart még a ma, hogy még élünk, hogy még szól a te ígéd, hogy a szolgáidat kiküldöd, és hívogatsz, hogy megteljen a mennyegzői ház, a királyi lakoma, a mennyország. Köszönjük, hogy a menny még adventben van, és vár ránk. De azt is hallottuk ma este, hogy egyszer vége az adventnek, és beül a mi úrunk, a Krisztus Jézus az ő királyi székébe. Úrunk, semmit nem hozhatunk eléd. Semmit nem mondhatunk, és semmiben nem bízhatunk. Csak abba, hogy te meghaltál a mi vétkeinkért. Hogy Isten bocsánata miénk legyen. Könyörülj meg rajtunk, hogy egyszer nagyon nekünk szóló módon megértsük. Elfogadjuk. Hogy betölthesse a szívünket a te mennyei trónod dicsőségének egy sugara, hogy attól kezdve ragyogjunk belül és kívül, mint akik minden nyomorúságunk ellenére is tudjuk, hogy a tiéd vagyunk, te pedig a miénk. Adorunk, hogy akik ezt hallották, azok közül egy se vesszen el. És majd egykoron azt halljuk mind, jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek ezt az országot, mely nektek készítetett a világ megalapítása óta. Köszönjük, Urunk, ha így lesz. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fölhívom figyelmeteket az adakozás lehetőségére, tudva és tapasztalva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap este folytatjuk és be is fejezzük a sorozatunkat. Azt tervezem, hogy holnap a záró alkalommal egyel még lépjünk tovább, és az már nem egy példázat lesz, hanem a győzedelmes egyházról hangozzék közöttünk az ige, arról, hogy amikor az utolsó ítélet is megvolt, akkor hogy néz ki az a győzedelmes mennyei sereg? Ott Isten országába, hogy arra is készüljünk. Mi lesz ott nekünk a dolgunk? Mi vár ott ránk? Ezért a győzelmes egyházról lesz valószínűleg holnap Isten ígéje, úgyhogy jöjjetek és bátran hívogassatok még másokat is. Még néhány dologra felhívom a figyelmeteket az ünnepkör kapcsán. December 10-én szombaton délután 3 órakor az asszonyainknak asszonykarácsonyi ünnepély van, tehát szombat délután 3 óra 10-én. 16-án pénteken 6 órakor az összefont ifjúsági csoportok közös ifjúsági karácsonya. 18-án vasárnap délőtt Takaró Károly, kelenföldi lelkipásztor testvér hirdeti közöttünk délelőtt Isten igéért, este pedig a kórusunk szokásos karácsonyi koncertje lesz. 19-én hétfőn, délután 5 órakor pedig a hittanos és a vasárnapi iskolába járó gyermekeink gyermek karácsonyi ünnepélye lesz itt a templomban. Szeretettel hívunk mindenkit ezekre a közösségi alkalmakra, Isten országa itt a földön a gyülekezet. Isten országa itt nő a földön, ezeken az alkalmakon is. Úgyhogy úgy viselkedjünk, hogy azok a gyerekek Isten országa gyermekei a miéink. Tehát nem mindegy nekem, hogy mi van velük. Az asszonyok a miéink, a fiatalok a miéink, ugye nem mindegy, hogy mi van velük. Isten országa itt növekszik, sehol máshol, ott csak beteljesedik. Záró énekünk az 511-es, van időnk még ahhoz, hogy végigénekeljük, az 511. számú dicséretet énekeljük végig. Komolyan vettétek, és nagyon sokan énekeltek. Annyit hadd mondjak azoknak, akik még nem énekelnek, hogy holnap szó lesz majd erről. A mennybe bizony folyamatos istentisztelet zajlik, ahol énekelünk. Készüljünk, testvérek, készüljünk. Áldás békesség!